A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 6 óra 31 perc van, 2024. július 8-át írjuk. Ez a Millás reggeli, jól hallhatóan a Rádió Café 98.0-án. Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0630-6-98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ide lehet mindenféle közlekedési üzenetet írni. Változások vannak a Hungárián például. Írta a hallgató, dél felé, az ajtós és Dürer sor átadva, végre három sáv használható, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró külső sávja viszont lezárva, egész nyáron arra szólni fogunk, írja Pi hallgató. Aztán...
Mi ez a reptéri buli kérdésre? Nem értem feltétlenül a kérdés, belépett az új tulaj, oszt meg ennyike? Szerintem erről beszéltünk sokat, hogy nem értem, mire vonatkozik Lőpapa kérdése reptéri buli ügyben. Azt mondja, hoppá, 25 perc a
Zubói nem ezzel. Figyelj, feltűnően nagy forgalom volt befelé, a Hűvösvölgyi úton is, a Szépvölgyi úton is arra szóltunk, a Pacsirta mezőn is végig, tehát hogy én nem tudom, mi történt. A korai óra ellenére...
Érdekes. A nyári hétfő az inkább ugye a Balaton sofőn irányából szokott erősebb lenni, mert hogy akik kihagyják a vasárnap esti hazajövetelt és átütemezik másnap reggelre, azok kicsit megnyomják, de meglepő. Múlt héten nagyjából a 21 percet küldte erre az útvonalra a D-kartás. A Szerencs utcai lámpánál lassulást tapasztalható. Kicsit később jött ő egyébként, mint szokott, tehát nem fél hétkor szokott odaérkezni, így műsor kezdés előtt pár perce. Valószínűleg, hát tippem szerint ez okozhatja ezt a különbséget eddigiekhez képest, és még hogy közlekedés elugrott, de ezt most hirtelen nem találom, úgyhogy mindjárt megkeressük. Addig, hát Ede kollégát elküldtük szabadságra. Ez most Maci kolléga felkészülési hete. És
hát nekem legyen mondva, a felkészülési hét abból áll, hogy csapágyosra hagyja.
Dehogy is.
Az ember
a
magát.
Csapágyos hát az ötöt nem jelenti, de csak négyszer.
Ja, igen, de közben szerkeztek is, meg honlap, meg a...
Én is. Minden, úgy, na, én is négyszer, és
ja,
én
de
is.
De te Szabi után.
Csak dehogy is. Hát már rég volt. És Gedde visszaszoktatási hét is van most. Hogy aztán a két nagy hangú Szabira sosem megyek arc is mindketten szabadságon legyenek a jövő héttől. Ugye ez most így a következő napok, illetve hetek programja.
Na, essünk túl a kötelező, de annál meghatóbb körökön. Isten éltesse az Ellákat. E név viselőinek van nevük napja, illetve a születésnaposok nem árt, ha tudják, hogy akkor azon a napon születtek, amikor Vasco da Gama a távolba nézett és azt mondta, hogy horgonyt fel, fiúk, induljunk. Elindult útra, elég hosszú ideig tartott, Indiába szeretett volna eljutni, ez 1497. július 8-án esett, és egy ünnepélyes aktus is erre a napra esett, szép kerek évfordulója van annak, hogy második Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választották, ez 1704. július 8-án esett meg, biztos volt utána bulika, biztos volt kappan, meg ürücomb, meg nem tudom én, biztos jó kis buli lehetett, mikor bulizzanak a magyarok, hanem a fejedelem választáskor. Ki finanszírozta maga az ünnepelt, gondolom. Aztán 1889 megjelenik a The Wall Street Journal első száma. Szép évforduló ez is a neves sajtóterméknél. Úgyhogy gratulálunk a kollégáknak, akik lehozták ezt a jó sok évet. Biztos voltak nehéz pillanatok. 1997-ben pedig ezen a napon mondta NATO, hogy na gyertek, Csehországnak, Magyarországnak és Lengyelországnak, úgyhogy csatlakozhatunk a szövetséghez, mondták, de 1999-ben esett meg mindez, addig hát ugye szépen kellett viselkednünk és fel kellett készülni a NATO tagságra. Aztán Atlantis űrrepülőgép utolsó küldetése is ezen a napon volt 2011-ben, és egy nagyon csúnya politikai merénylet a Narában, Japánban. Abe Shinzo volt japán miniszterelnököt késelték meg, és az órákkal később el is hunyt a kórházban, belehalt a sérüléseiben. Ez két éve volt ezen a napon. Születésnaposok?
Kire gondolsz?
Hát arra, hogy te kire gondolsz.
Én senkire, te vagy a születésnapos értem. Felelős, jó, majd én kiegészítem a te születésnaposaidat.
Gabi bácsi nem szeretne születésnaposokat köszönteni.
Dehogy nem, csak néhányat.
Hát igen. Melyik az a néhány, Gábor?
Zeppelin, na. Most örülsz?
Zeppelin.
Hát nyilván. Hát
ennyi? Hát emlékezz rám meg a te kedvenc történelmi személyiségedről.
Kevin Bacon?
Vagy színészedről.
Színészemről.
Ennyit kire tudunk. Gondolsz? Kevin Bacon, Zeppelin, így ahogy megemlékezik Gábor. Senki nem emlékezik.
Rockefellert is mondtam, ne felejtsd.
John Dee. És Rockefeller, amerikai üzletemben Gondol a Standard Boy.
Gondol,
a végre.
Jagy rá, beült akartad? Kicsaklizni.
Végre.
Uh-huh. Új zenei rádió névadója, Szakcsi Rádió. Aztán 1943-ban, tehát Szakcsi Lakatos Béla. És hát... Készültél, nem készültél, meg vagyok lehet, hogy megkapod a hallgatótól. Azt mondja, hogy Andy Fletcher, a Depeche Mode billentyűse, aki nagyon korán 2022-ben már itt hagyott minket. És az Arctic Monkeys gitárosa is ma ünnepel, 1985-ös születésű Jamie Cook. Na, aztán ből az lett, hogy én mondtam le összeset, pedig helyes. Gondoltam, hogy csak egy-kettőt kiprovokáltad.
Így, ez volt a terv, igen. Na!
La Fontaine, na mesélj, mesélj, Mackó, La Fontaine.
Hát én nem mesélek La Fontaine-ről, mert mesélő nekünk. Majd az aranyköpésben. Meghökkentően sok bölcs mondása volt. Azt hittük, hogy ilyen irogatott ilyen állatmeséket, és akkor az ilyen kicsit könnyedebb stílus, de nagyon jókat mondott is. Úgyhogy filozófikus mélységekbe fogunk aranyköpés voltunkban lemerítkezni.
Koncz Gáborra gondoltál a színészként, hogy én majd őt fogom egyből mondani, nem? De akkor most már mondtam is, a lényeg az,
na,
hogy...
tessék.
És akkor nagyjából mindenkit köszöntöttünk. Azt a színésznőt nem, akiről én még nem hallottam, de itt van a listán, úgyhogy...
Hát Kossuth Díjas azért.
Amerikai színésznő Kossuth
Díjas. Ja, Angelica Houstonról beszélünk, mert hogy van egy másik, Kassa Ilona Kossuth Díjas és Jászere Mari Díjas magyar színésznő.
De ő elhangzott,
na,
ott mondtam.
Van.
Na,
és Angelica Houston jöttem. Meg a... milyen család?
Na, rémrendes biztos.
Nem, hanem a Fester Adams, Adams Family.
Adams Family-ben.
Na, abba játszott.
Amit?
Mortisát.
Ja, aha, jó. Okay.
Ha jól emlékszem.
Oké, okay. akkor nyilván
na, most már tessék, ez okay. is megvan. Szólj, ha valamit nem értesz. Na, zenéjünk, azt nézzük meg, mit írnak a lapok ma reggel.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
No kérem szépen, hát minden sajtótermék kitér természetesen a francia választásokra, ahol elmaradt a szélső jobb oldal áttörése, de meglepetés azért született. Magas volt a részvétel a nemzetgyűlési választások második fordulójában Franciaországon, és bár mindenki azt mondta, hogy Marine Le Penék behúzzák ezt a győzelmet, az exit pollok szerint a baloldali pártok összefogása az Új Népfront szerezte a legtöbb mandátumot, a második helyre sem a szélső jobb oldal, hanem Emmanuel Macron elnök mögött tömörülő együtt formáció futott be. Úgy néz ki, hogy a republikánus front, vagyis a baloldal és a centrista jelöltek egymás javára történő visszalépése jó stratégiának bizonyult, és már sokat szóra sikerült megakadályozni a szélső jobb oldal kormányra kerülését. Az erőviszonyok ugyanakkor azt mutatják, hogy az abszolút többség senkinek nem lesz meg, ez pedig bizonytalan politikai helyzetet fog eredményezni Franciaországban, vélik az elemzők, mondom, több lap is erről a hírről számol.
Mert ez a legfontosabb.
Igen. Na, aztán van egy másik, ami fontos, ez az újraszámlálása a főpolgármesteri szavazatoknak, mert hogy az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy akkor minden érvényes szavazatot újra kell számolni Budapesten, amelyet a főpolgármester jelöltekre adtak le, úgyhogy megváltoztatta az Alkotmánybíróság a kúria döntését.
Eltérő lapszemre értelmezésünk keretében én olyanokat nézek, amelyeket saját anyagként, és nem hír közlésként mindenki által ismert hírek közlésekért hoznak, és a Telex ismét élen jár a Kroasszán rétes tészta nyújtásában, tehát harmadik hatalmas cikk arról, hogy miért drága a kroasszán. Az első azért volt, mert hogy akkor csak turkáltak a céges jelentésekben, és nagyjából arról szólt, hogy milyen irgalmatlan extra profitot termelnek a kézműves pékségek a kroasszánon. Aztán olyan szarcunami hullott, hogy kénytelenek voltak ezt folytatni, mert hogy nekem azért küldték át ismerősök, hogy nézzem meg, hogy ennyire nagy negatív visszajelzés hullám azért ritkán van, és akkor írtak egy másikat arról, hogy valóban miért drága, vagy miért 2000 forint egy kroasszán, és most írtak egy harmadikat arról, hogy miért drága Budapesten, mint Párizsban. Már ennek az első részét átolvasva nagyjából ugyanaz derül ki, mint a másodikból. De ha valakit ez tényleg érdekel, akkor itt elég hosszasan lehet elmélkedni, illetve sok-sok információt szerezni arról, hogy a budapesti kézműves pékségek kiváló minőségű kroasszánjai miért drágábbak, mint Bécsben vagy Párizsban a város legjobbjai, illetve egyáltalán hogyan készül meg, mi van a kroasszonban, bár az már lehet, hogy a második részben volt. Na mindegy, ez volt az egyik.
Hát nem
a
az
másik,
áfa miatt?
De egyik az adókülönbség, a másik meg, hogyha ugyanazt a vajat használod, ami ott van, annak még ide kell jönnie, és még hasonlók vannak. De tényleg meglepőnek tűnhet. Na,
ma nem lennék benzinkutas, mert Nagy Márton berendelt a benzinkutas szervezeteket tárgyalni.
Na megint?
Igen. A Kossuth Rádióban mondta a kormány szóvivő, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter hétfőn, azaz ma egyeztet a MOL, ZRT és a Magyar Ásványolaj Szövetség képviselőivel. Ez nem elírás? Ez a MOL, ZRT?
Nem tudom, hogyan lett nem a MOL-ból ZRT. Hát dehogy nem. De ráadásul nem. Van neki valami leányvállalata, ami lehet esetleg... De ilyen, hogy MOL, ZRT, ez hülyeség, ilyen nincs. Hát ez nyilván enyerte.
Igen. Na, hát ennyi. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Irgun-burgun, vasfazék, vagy lesznek majd konkrét lépések is.
Hát az lesz, hogy ezzel lehet mindig riogatni, meg jó pontokat szerezni.
Igen. Aztán hőbörgés van Balaton átúszás ügyben. Ez
na,
is
hogy,
sajtóterm.
Hogy.
Túl drága.
Ja, okay,
az elmúlt években is fokozatosan drágult a nevezési díj, a Balaton átúszásra az idei áremelés azonban minden eddiginél magasabb árakat eredményezett, ezt sokan nem hagyták szó nélkül, ez az Index cikke egyébként. Sok család számára, akiknek már a nyári tradícióvá vált az éves sportprogram, lényegében luxussá vált az esemény, az Index, nem is ő írta, hanem az Economics, és az Index átvette. Imádom ezt, amikor lehozzák, és valahol el van rejtve, hogy ez nem saját info. Hanem.
Hát egy csoporton belül dobálják a labdát.
Igen, 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 igen. Azt mondja, hogy a nevezési díja teljes 5,2 kilométeres távra tavaly 16 000 forint volt, idén 17.500-at kell fizetni, még annak is, aki az első árfordulóban, az az április 22-ig megtette, hogy megvette a jegyét. Úgyhogy a nevezési díj részét képezi egy egyedi érem, csipes időmérés, eredménylista, online oktalevél, célcsomag, valamint beleszámít a 27%-os áfa, ezen felül egy ingyenes hajójárat, a nevezési díj része egy útra Balaton, Bográr és Révfülök között, valamint biztosított útvonal, az orvosi szolgált és már persze maga az eseményes részvétel. A panaszkodók közül a közlemény alapján többen az ajándéktárgyakra és termékekre foghatták a drágulásokat, azonban a szervezők szerint, akik ezt állítják, sok szempontot figyelmen kívül hagytak, reagáltak a neve, vagy a szervezők erre a jó kis hőbörgésre.
Sok mindenre lehet panaszkodni, hogy megdrágult. Hogy ezt.
Így van.
A költségek nagy mértékben nőttek. Itt egyébként itt nem emlékszem, de ugye a futóversenyek esetében az is benne van, hogy nyilván a személyi költségek, meg a biztosítás díjai, egy csomó külső költség az csúnyán megnőtt, mondjuk nem pont idén, hanem inkább tavaly meg tavaly előtt, úgyhogy pont mennyiben más ezt rendezni, ezt nem tudom, de hát úgy látszik, az a cikkből se derült ki. Neked szóló cikk a G7-en. Versenyhátrányba kerülhetnek, a magyar gazdák mégis nehezen váltanak a talajművelésben. A pár éves távlatban sok előnnyel járó talaj megújító módszerek alkalmazása embrionális állapotban van. Elmentek megnézni egy helyszínen.
De hát a gazda beszélt, gazdába beszéltünk erről.
Igen.
Hát megmondom én neked azért, mert az átállás termés kieséssel jár. Tehát először, amikor átállsz, és amíg magához nem tér a talaj élet, addig csökkennek a termés eredmények, és ezt...
És ki bírja ezt megfinanszírozni, és kivárni?
Hát ez az. Erről van szó, kérlek szépen. Na, mehetünk a tőzsdére, vagy még olvasgatod?
Mert a portfólió...
Csendesen.
Gondoltam, hogy a portfólió beidőzít valamit, mert ők is szoktak valami sajátot. De hát a saját is a francia választáshoz kapcsolódik, annak az eredményét elemezgeti, csak hogy újra kellett írni, mert azért jócskán változott a helyzet, és más lett az eredmény, mint amire az előzetes kutatások utaltak meg, amit az első forduló után várni lehetett, úgyhogy most megy a nagy sakkozás, majd persze beszélünk róla is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktőzsdét vegyük szokás szerint előre, és 0,3%-os mínusz jött össze a hét utolsó kereskedési napján, 72.132 pontig csúszott vissza a BUX, azért, mert hogy a vezető papírok közül csak a Richter tudott erősödni 47%-ot, 9.690 forintig, a Telekom 1044 forinton stagnált, és a másik két papír esett ennél nagyobb mértékben. Az OTP 0,83%-os mínusz hozott össze, 17.970 forintról kezd ma. A Telekom majdnem 0,5%-os mínusszal zárta a hetet, 2.934 forintig ment vissza az árfolyama, és az Opusban volt még valamennyire értékelhető forgalom a kisebb papírok közül, de az is esett 0,23%-kal, úgyhogy nem volt egy igazán turbulens és jó hangulatú kereskedési nap a börzén. 393 forint körül van az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk jelen pillanatban, még ez ide kívánkozott. A dollár pedig, ha forintban számolunk, akkor olyan 362,5 forint környékén lehet megvásárolni.
Amerika tök ugyanaz, mint az elmúlt hónapokban a legtöbb napon. Tehát indexek föl, indexek rekordon, miközben a piac nagy részt lefelé. Tehát, hogyha darabra nézzük a részvényeket, akkor jóval többnek csökkent az árfolyama, de a nagy tőkerejű nagy cégek, főleg a technológia, az indexeket, amelyekben ők nagy súllyal szerepelnek, fölfelé húzták. Tehát index csúcs, amelyik a piac nagyjából a legtöbb papír lefelé. Úgyhogy nagyjából ugyanezt látjuk egész évben lényegében. Körülbelül én 10-ből 8 tőzsdejelentés nagyjából így vagyok kénytelen elmondani az elmúlt hetekben. Nem volt ez másként pénteken sem. Egyébként azt sem változtatott rajta, hogy volt egy fontos makrodat, tehát a havi munkaerőpiacirat is megérkezett, amiből nagyjából azt a következtetést szűrték le a piaci szereplők, hogy lesz egy kis... Nem nőtt az esélye a kamatcsökkentésnek, de ez nem feltétlenül tesz jót a cég profitoknak, illetve csak egy szűk körben tesz jót a cég profitoknak, tehát nagyjából ez is a korábbi trend, amit az imént mondtam, annak a folytatódását támogatta. Úgyhogy ebből lett egy emelkedő kamatcsökkentési várakozás, majd nyilván a makro rovatunkban, illetve a heti kitekintő rovatunkban erre is ki fogunk térni. Egész szép most már, ahhoz képest, hogy volt időszak, amikor az idei kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozás is majdnem teljesen kiárazódott, most már, hát ha nem is biztosra, de 3/4-es arányt ad, illetve 60% környékéről 75% fölé nőtt az esélye már a szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentésnek, legalábbis a határidős piaci árazások szerint. Úgyhogy ez volt. Tesla emelkedett tovább, a Tesla nagyon szép visszatérésben van a szétgyalázásból, most már nemrég lépte át a 200-as szintet, most már a 250-et is át tudta ugrani fölfelé. Persze, hogyha nézzük, hogy honnan jött és honnan ereszkedett, akkor azért még van tér bőven fölfelé. Nem igazán látom néhány apró kis jó hír kapcsán, hogy mire ez a jó kedvű a piac, de mindig többet tud, mint amit a számokban látunk, vagy amit a hírekben megjelenni látunk. Tehát a lényeg az, hogy az S&P is és a Nasdaq Composite is újra történelmi csúcson, a Dow Jones még mindig lemaradó.
Ennyi?
Ennyi.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na jó, még egy, de ez már nem tőzsde. Ami engem a legjobban bosszant már évek óta foci, jó foci nézése közben, amikor tudod, ez a kéz nem kéz dönti el a meccseket, ami egy jó meccs lehetett volna, de az így pattant, úgy pattant dolog, amit most tovább bonyolított az, hogy most már a labdában van egy érzékelő, és ha csak egy icike-picikét megsuhinti a szőrödet a karodon, akkor is már jelez, és ebből voltak vitatott esetek. A Telex is, meg még más magyar sajtótermékek is levezették szakértők szerint, hogy ami laikusként nyilvánvaló kéznek látszik, az miért nem az, ami pedig teljesen vétlen és kikerülhetetlen és igazságtalan, az meg miért az. El lehet olvasni, a lényeg az, hogy most annyi nagyjából, hogy természetellenes pózban van, vagy nem természetellenes pózban van, tehát ha te futsz, és megrúgnak, az természetellenes, mert te futottál, és akkor nem tudod leszorítani a kezedet, nem tudod lerakni magad. Tehát nem tudom, mit a kacsa, vagy nem tudom, milyen pózban kellene futni ahhoz, hogy ne lehessen ilyenbe beleszaladás. Ha pedig állsz, ha pedig egy gólba menő lövés a kezedről lepattan, úgyhogy az mondjuk éppen az útjában van, akkor ha te állsz és nem futsz, akkor az meg nem kéz. A lényeg az, hogy nekem az jött le az egészből, hogy a szabállyal. Tehát minden bíró jól döntött, mert az előzetesen az UEFA által forgatott videón nagyjából hasonló esetek láthatóak voltak, és ez a szabály. Tehát, hogyha valakinek nem tetszik, mint nyilván a vesztesnek általában nem tetszik, akik ezzel rosszul jártak, hát lehet, hogy a szabályt kéne módosítani, mert ez így tényleg laikusként rendkívül bosszantó és igazságtalan, de a szabályok szerint a bírók jól döntöttek ezekben a furcsának tűnő esetekben, legalábbis ez jött le a szakértői értékelésekből. Minden esetre érdekes, én bízom benne, hogy legalább a döntő meg az elődöntő nem egy ilyen hülyeségen fog eldőlni, mint hogy korábban már néhányszor láttuk. És itt van Czoller Andi.
Jaj, de megörültél nekem, sziasztok! Rég láttál, mi?
Hát persze, rég a múlt héten.
Igen, mert nem járt dolgozni.
Ne vedd át már ezt a rócska demagóg dumát, amit a Mihálovics Kántor páros folyamatosan a hallgatóknak.
Én örülök
adagol
neked, ráadásul hátsó szándékaim is vannak. Mert hogy nyaraláshoz fog kelleni nekem egy kis segítség, és én kihasználom, hogy
na, hát pénteken kívül volt is tudsz segíteni. Hát az jó belépő
na,
volt.
Erre befizetek.
Igen.
Mert hogyha 3000 forintos jegyre ácsingozzol.
Nem, autóbérlést szeretnék.
Gáboron kívül az már soha
nincs,
senki.
Az már nincs, mert tegnap megvettem én. Az utolsó.
Mikor és hova?
Az legyen meglepetés, hogy mikor kell hát, újra megint csapágyat.
Nem 3000, hanem 4, mert 10 euró, de igen, nincs abból olyan sok.
Ja, Istenem. Akkor irigykedem
is. Őszre. Nyáron nincs nyilván.
Hát jó, persze.
Csak Milánóba, de ha Milánó is jó lesz, akkor, vagy meg Brüsszel, meg ilyen helyek, akkor oda jó, oda még van.
Hát nem, én most Berlint néztem ki egyébként, hogy
hát
majd oda
15,
kellene
hát most az se egy vészes.
Ez jó, ezt beszéljétek.
Jó, okay. Beszéljük műsoron kívül, senkit se érdekel, úgyhogy jöhetnek a hírek.
jöjjenek is a hírek, mert hogy sok beszédnek sok az alja.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 7-es óra 8-as perckor folytatódik a Millás reggeli műsor a Rádió Café 98.0-án. És a két műsorvezető... Ács Gábor.
És Mihálovics András.
Van egy közlekedési hírünk, sajnos nem jó, a Szilágyi Erzsébet fasorban baleset történt befelé a Nyúl utca közelében, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk. Eléggé élénk a forgalom ma reggel, már kora reggel óta ráadásul, úgyhogy vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk embertársainkra is.
Gézu, filozófikus.
Mert hogy van telefonszámunk, 0636 980 980, amelyre WhatsApp és Viber üzeneteket is lehet küldeni az SMS-en felül.
Meg kellene magam fejteni, kezdhetném például én, biztosan sokan meglepődnének, én is.
Ráadásul ezt jóval, jóval később írta, mint szokta. 4.56, meg éjfél, meg ilyen, most belepihent ebből.
Hát nyár van, most csak fél hét környéken ébredt.
Nincs kegyelem, attól, hogy nyár van, a GDP-t termelni kell. Mert különben, és itt akkor most ezt felfüggesztem. No, a következő a helyzet, más nincs akkor?
Fontos üzenet? Fontos üzenetet,
fontos üzenetet
nem látok.
Nem lát Ács Gábor, akkor menjünk a fontos témák felé. Ami pedig, hát ugye a Budapest rovat lenne.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
A Népszava információit osztanám meg az egybegyűltekkel, nem, direkt nem raktam be a lapszemlébe, pedig unikális. A fővárosi közgyűlés utolsó április ülésén elfogadta a nagy vihart kavar Dunaparti építését és szabályzat módosítását, amely felszámolnák a belvárosi szakasz kikötőit Budapesten. A kérdés megosztó jellegét jól jelzi, hogy az akkor még kényelmes többségben lévő városvezetésnek is kétszer kellett nekifutni, amire a testületen átment a főpolgármester javaslata. A hajósok mellett több kerületi polgármester is vitatta a vasszigort és a gyorsított ütemű megvalósítást. A városvezetés azt ígérte, hogy létrehozza egy munkacsoportot az új kikötőhelyek kijelölésére, a várható hatások vizsgálatára. Ennek május végéig kellett volna felállnia. Az érintett kerületi önkormányzatok, hajózási társaságok és állami szervezetek képviselőjéből álló testület feladata lenne az intézkedések kidolgozása, amely egészséges egyensúlyt teremtene a főváros gazdasága szempontjából fontos turisztikai használat és a városlakók érdekei között. A szálloda és bulihajók jelentős adóbevételt termelnek, ugyanis ráadásul sokan élnek ezek kiszolgálásából, viszont megkeseríti a folyók mellett élők életét, elcsúfítja a panorámát, és sok kikötő korlátozza a budapestiek vízhez jutását. Egyébként a munkacsoportnak javaslatot kellett volna tennie. November végéig ezeket a javaslatokat meg is kellett volna lépni, csak hogy egyelőre semmi nem történt az ügyben. Tehát ez a munkacsoport sem állt fel.
Egyelőre nem tudni, miért rúgta ki a fővárosi önkormányzat, ugyanis, na kit, a Főkert főigazgatójáról van szó. Egy hete számolt be erről a Telex, és azért érdekes a történet, mert óriási hallgatás van, és nagyon nehéz információt szerezni. Mindenki elégedett volt vele, szakmailag kiválónak tartották, munkatársai is, nagyon sok mindent Újdonságot hozott be, ráadásul kiváló pályázattal, eleve pályázaton nyert, amikor 4,5 évvel ezelőtt Zakar Andrást kinevezték, tehát a főkert élére, és a főtájépítész is elismerőleg nyilatkozott róla, és maga a fővárosi önkormányzat, illetve a BKM, ami a valami közmű, Budapest közmű, vagy nem tudom mi, de nem tartották fontosnak, hogy leírják a rendes nevét a cégnek, csak a mostani cégben, amit idézünk a Telexen, ami arról szól, hogy egy hete nyomoznak és kérnek válaszokat és keresik meg az embereket, de senki nem hajlandó semmit sem mondani, és nem lehet tudni, hogy akkor viszont mit tett az elismertségnek. Örvendő és a munkáját mindenki által jól végző vezérigazgató, hogy hirtelen ki kellett rúgni a főkert éléről. Úgyhogy innentől kezdve a cikkből tényleg az derül ki, hogy nem derül ki semmi, mert hogy itt még azok a fővárosi szervezetek meg sajtósok sem nyilatkoznak, akik általában válaszolni szoktak és nyitottak, mindenki hallgatásba burkolozik. Hát igen, érdekes, pont emiatt lesz érdekes, hogy nem tudni mi áll a háttérben.
Már tegnaptól egészen 12-éig ásványvizet fog osztani a MÁV Start a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt a fővárosi hőpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a volánbusz pedig a Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú autóbuszállomásain. Azok a feltételek, hogy naponta 10 és 17 óra között van vízosztás, a készlet erejéig tart, és mindaddig, amíg a hőségriasztást ez szükségessé teszi. Vannak piaci szereplők, akiknek nem csinálok ingyen reklámot, bár ők ehhez nyilván hozzájárulnának, mert hogy ők is beszálltak, több mint 100 ezer alumínium dobozos szűrt vizet ajánlottak fel a nyugati hétfőnként a nyugatinál, keddenként a keletinál, szerdánként a déli pályaudvaron osszák szét, úgyhogy erre is kell számítani, aki közlekedik, jár
mert
kell a városban.
Is osztottak, legalábbis én nem, találkoztam vele, aztán nem Budapesten, de már ment az osztás, úgyhogy ez
közlekedés,
egy jó dolog.
Megszólalt a Budapest Airport a késésekről. Az egész európai légteret érintik a késések, nem csak Budapestet, mondta a Budapest Airport kommunikációs vezérigazgató helyettese. A késések oka, hogy az európai légtér nagyon zsúfolt, a nyári időszak, a turisztikai szezon, a sportesemények, a labdarúgó EB és a párizsi olimpia miatt. Ugyanakkor a szomszédban zajló háború is hatása van a légtérre, hiszen Ukrajna és Oroszország fölött nem lehet átrepülni, a gépek kitérő útvonalon közlekednek, ez a magyar légteret érinti elsősorban.
Jó, hát
és az időjárási körülmények is bejátszottak. A zivatarláncok esetén a földi kiszolgálása repülőtéren lelassulhat, másképp pedig nagyon rossz idő esetén nem biztos, hogy a gépek fel tudnak szállni. Hogy mit tanácsol az utasoknak, azt válaszolt, ez a helyzet szeptember végéig el fog húzódni, tehát készülni kell arra, hogy késésekkel terhelt lesz az idei nyár az európai reptereken. Az utasok rugalmasan foglalható jegyeket vásároljanak, az átszállásnál kalkulálják be a késést a következő gép indulásában.
De hát ezt jobban tudod, mert megbeszéltük már háromszor.
Érdemes a reggeli és délelőtti járatokkal utazni, ezt is mondta. Na, hát ezek voltak még. Mi van itt még, ami érdekes lehet? Az évszázad legrosszabb teljesítményét hozták a budapesti vízművek. Erről is a portfólió számol be, miközben a klímaváltozás és a növekvő igények miatt felértékelődik a szolgáltatási portfóliójuk, a rezsi befagyasztás miatt azonban krónikus forrás és szakember hiánnyal küzdenek, nem képes finanszírozni a romló állapotú rendszer időszerű széleskörű felújítását, csokkal még az állagmegóvás sem, és ez az eredményeikben is mutatkozik.
Ez egy éve is, két éve is, négy éve is így volt, így
hát
van.
Igen, de hát most voltak a mérlegek közzététele, és ezért nyilván a sajtónak ez feltűnt. Na, akkor menjünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Kérem szépen, a láthatatlan munkáról fogunk beszélni, amely fontos szerepet játszik a társadalmunkban, de mégsem értékeljük eléggé. most kellően remélem felcsigáztam a hallgató közönséget. Erdélyi Dóra, az Ökonomus Senior elemzője majd megfejti a talányt. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Először is definiálja kérem, hogy mi az a láthatatlan munka. Hogy lehet egy munka láthatatlan?
A láthatatlan munka olyan típusú munkavégzéseket fed le, takar, amelyért nem jár fizetés, és mégis többen végezzük, elismerés vagy értékelés nélkül. Ide tartozik a háztartási munka, de akár az önkéntes munkára is gondolhatunk. Azért is láthatatlan, amit már egyrészt mondtam, hogy kevésbé értékeljük, vesszük észre, természetesnek vesszük, hogyha készen van, és hogyha nincs elvégezve, annál inkább föltűnik. De közgazdasági szempontból is láthatatlan, mivel nem számít bele a gazdaságok teljesítményében, tehát nem veszik bele a GDP-be sem például, ezért egy torzított képet ad. Erre is mondta nagyon viccesen egy közgazdász, Paul Samuelson, hogyha egy férfi elveszi a fizetett cselédjét, azzal csökken a GDP. Mert ugye cselédként kifizeti a munkáját, az beleszámít a GDP-be, a feleségként már nem.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mi van olyan tevékenységekkel, mint például az ügyintézés, vagy amikor a gyereket visszük logisztikázva és egymásnak passzolgatva ilyen-olyan tevékenységi körben, vagy gyermeknevelés, vagy nem tudom én, valaki elolvas egy könyvet, vagy mert hogy most nagyon szigorúan a házi munkára gondolnak, sokan lefogadom a hallgatók közül, de hát itt azért most így hirtelen ötletelve számos olyan tevékenység jutott eszembe, ami megint csak láthatatlan, de nagyon fontos része a gazdaság működésének.
Pontosan, amiket fel is sorolt, azok is beletartoznak a házi munka, háztartási munkába, tehát nem csak a mosásra, főzésre, takarításra kell gondolni, hanem a gyermekek nevelése, velük való foglalkozás, akár a közös játék, közös tanulás, vagy éppen az idősebb hozzátartozóinknak a segítése, ápolása, családi logisztika, a szülőnapoknak az észben tartása a családon belül, hogy kinek mikor kell, kit mikor kell köszönteni, ez mind-mind beletartozik a háztartási munkákba. De például egy könyvolvasás, hogyha a magunk örömére történik, az már rekreáció és szabadidős tevékenység.
Méri valaki a láthatatlan munkát? És hogyha igen, az hogyan lehet egyáltalán, hiszen láthatatlan?
Igen, próbálkoznak felmérni, hogy mennyi időt is töltünk láthatatlan munkával. A KSH-nak is van erre vonatkozó felmérése, kérdőíves kutatása. A legutolsó felmérés szerint a magyar népesség az idejének 15%-át tölti fizetetlen, láthatatlan munkával. Sokkoló szám évi közel 11 milliárd órát jelent. Ez napi viszonylatban egy főre vetítve 205 percet tesz ki, tehát napi közel 200 percet fizetetlen háztartási munkával töltünk idehaza.
És mi ennek a jelentőséget? Mert emberek vagyunk, ez abból fakad, meg éljük az életünket, meg gondolom mindenki más a világon is hasonlóan cselekszik, hogy vannak valami magyar specifikumok?
Nem, világszinten is magas a háztartási munkavégzés több országban is, például a mexikói lakosok közel napi 4,5 órát töltenek háztartási munkával, vagy például az ausztrálok is több mint 4 órát dolgoznak fizetetlen munkát, de például Japánban vagy Dél-Koreában alacsony ez az érték, ott 2-3 óra között dolgoznak pár nap. Magyarországon igen magas az az idő világszinten, amit háztartási munkával töltünk. A világ ranglistán, amit az OECD állított össze, az első negyedben foglaltunk helyet, ilyen 3,8 óra per nap háztartási munkával.
Felsoroltunk egy csomó tevékenységi kört, és inspirálta is a hallgatót, aki megkérdezte, hogy a láthatatlan munka végzése hogy oszlik meg nemek szerint, tehát a férfiak és a nők között.
Pontosan a KSH mérte idehaza a nemek szerinti bontását is. A férfiak átlagosan közel 80 percet töltenek háztartási munkával egy nap, még a nők 185 percet. Az látszik, hogy egyre inkább nül a férfiak házi munkára fordított ideje, azonban ezzel együtt is csupán a fele annak, mint amit a nők végeznek egy nap.
Ez egy nagyon érdekes korcsoport szerint. Lehet, hogy a fiatalok bevonódnak a házi munkába, és az idősebbek arányaiban mondjuk több házi munkát végeznek? Tehát ilyen megállapítások tehetőek?
Igen, tehetőek ilyenek, hogy az életkor előre haladtával mind a férfiaknál, mind a nőknél emelkedik a háztartási munkára fordított idő, és a korcsoportok szerint a legtöbb házi munkát érdekes módon a 60-69 éves férfiak végzik, illetve a 30-39 éves nők. Mind a kettőnél létezik logikus magyarázat. A férfiak esetében a nyugdíjba vonulással hozható összefüggésben, még a nők esetében a kitolódott gyermekvállalási idővel, ugye a gyermekek nevelése, gondozása mellett a háztartási munkát és az otthon maradó édesanyja végzi el legfőképpen.
Van-e ennek értéke a házi munkának? Ki lehet-e számolni? Bevallom őszintén, néhány vállópernél ügyvéd ismerőseim szórakoztattak olyan sztorikkal, hogy a feleség kiszámolta, hogy mennyi a munka, mondjuk a mosogatás értéke, és azt kiszámolta, hogy egy nap legalább egyszer el kellett mosogatni, és az 10 év házasság alatt mekkora érték volt. Ez ilyen viccesnek tűnik, de korán sem az, mert ugye a vagyonmegosztás múlott ezen. Szóval, hogy van-e értéke, lehet-e ezt mérni, forintosítani az időt, amit háztartási munkára, a láthatatlan munkára fordítunk?
Igen, a kutatók többféle módszert is alkalmaznak, hogy mérjék az értékét. Itt attól függ, hogy milyen órabért rendelnek a munkavégzés idejéhez. A KSH is elvégezte többféle módszerrel a házi munka értékének megbecslését, és az jött ki számukra, hogy a háztartási termelés értéke 2010-ben 6836 milliárd forint volt. Ez egy brutál nagy összeg, és a 2010-es GDP-nek a negyedét tette ki a háztartási termelés értéke. Ez pedig azt jelenti, lefordítva hétköznapi nyelvre, hogy a magyar GDP 25%-kal, tehát negyedével lett volna magasabb, hogyha beleszámít a háztartási munka értéke is.
Uh-huh. Az számít, hogy milyen fejlettségű országba végzi a láthatatlan munkát a delikvens? Mert gondolnám, annál nagyobb a kiesés, minél fejlettebb valaki. Tehát, hogyha mondjuk egy nem tudom én, egy svéd vagy svájci háziasszonynak a láthatatlan munkája is gyanítom értékesebb, mint mondjuk egy bolgári vagy egy magyari.
Igen, végeztek ezzel kapcsolatos nemzetközi kutatást is, ahol 80 városban vizsgálták meg, hogy mennyit ér a háztartási fizetetlen munka ottani piaci viszonyok és piaci árak mellett. És azt nézték, hogy egy otthonmaradó szülő által végzett munkákat, hogyha kiszerveznék, és fizetnének érte például takarítóknak, dadáknak, tanítóknak, óvónőknek, akkor az ugye mennyit érne az adott városban, adott életszínvonalon és árszintek mellett. Itt azt találták, hogyha két gyermeket nevel egy otthonmaradó szülő, akkor az ő háztartási munkája, gyermeknevelési munkájának az értéke Zürichben, Svájcban a legnagyobb. Ott havi közel 5400 eurót tett ki. Ez nagyjából havi 2 millió forint értéket jelent. Ugyanezt megvizsgálták Budapesten is, ahol a háztartási munka értékét 1326 euróra satszolták havi szinten, ez közel 515 ezer forintot tett ki. Ezzel pedig a 68. helyen voltunk a világranglistán a 80 város közül.
No, hát érdekes.
Még azt hadd kérdezem, hogy ennek van-e valami jelentősége, vagy gyakorlati haszna, hogy itt szépen kiszámolgatjuk, felszorozzuk a nyilván mindenhol kötelezően, vagy valakinek el kell végezni házi munkát. Különbség abban van, hogy ezt ki tudják szervezni, nyilván a gazdagabb országok, vagy magunk kénytelenek, vagy magunk vagyunk kénytelenek végezni ebből bármit az ország fejlettségére, vagy elmaradottságára, vagy lehetőségeire vonatkoztatva le lehet vonni, tehát van valamilyen gyakorlati jelentősége is ennek a számhalmaznak, amit ebből megkapunk a láthatatlan munkával kapcsolatosan?
Talán itt annyit emelnék ki, hogy láthatóvá tegyük a láthatatlan munkát, tehát felhívni arra a figyelmet, hogy igen, ez egy igazi munka, értéke van neki, és hogy vegyük számításba, hogy ez is igazi munkavégzés, akár a nő, akár a férfi végzi el, és ismerjük el ezt a fajta munkát.
No, hát erre mi tettünk most egy tétova kísérletet. Köszönjük szépen az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Erdélyi Dórával, az Ökonomus Senior elemzőjével beszélgettünk a láthatatlan munkával. Most a napközi következik, vagy munkáról. Aztán heti kitekintő makrogazdasági rovatunk inflációval fog foglalkozni. Majd jön az inflációs adat Magyarországra a KSH-tól.
Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
A héten túl is esünk egy nagyon fontos makrogazdasági mutatónak a közlésén, hiszen nem sokára a KSH közzé teszi az inflációs adatot. A júniusi inflációról van szó, a piaci konszenzusról, illetve a kilátásokról fogjuk faggatni Epik Győzőt, az OTP elemzési központ elemzőjét. Szervusz, jó reggel!
Jó reggel, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát szelídül, stagnál? Ne adj Isten, megint lendületet vesz az infláció? Vagy vett az infláció júniusban? Mik a kilátások?
Igen, ugye az előző két hónapban ismét ugye elkezdett emelkedni az infláció. A legutóbbi adat 4% volt, ami ugye magasabb, mint ugye a 3,6%-os mélypontot jelentő értéke volt. És hát a piaci konszenzus azt várja, hogy júniusban is 4% maradhatott az infláció. Mi ennél egy kicsit optimistábbak vagyunk. Saját előrejelzésünk szerint 3,8%-ra csökkenő inflációt várunk, ami mögött elsődlegesen egyébként az üzemanyagárak alakulás vár. Ez az üzemanyagárak alakulása áll. Ez a legnagyobb tétel, ami, vagy ez húzza a legnagyobb mértékbe lefele majd az inflációs mutatót. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy ez az emelkedő tendencia megáll. Az egyelőre kérdés, hogy csökkenésnek indul, vagy egyelőre csak stagnálás fog történni. Viszont azért az elkövetkezendő hónapokban arra kell számítani, hogy azért nyár végéig, ősz elejéig mindenféleképpen újraindul egy dezinflációs időszak, majd pedig az év utolsó hónapjaiba pörök fel ismételten az inflációs mutató. Saját előrejelzésünk szerint decemberre 4,5%-ra emelkedhet fel majd ismét az infláció mértéke, de rövid távon inkább a dezinfláció lesz nyár végéig a meghatározó.
Na most akkor, ha ilyen jó a kép, akkor lépni fog a Magyar Nemzeti Bank? Mert ráférne a kamatainkra a némi kamatcsökkentés. A kérdés, hogy lehet-e ezt meglépni?
Ja, a jegybank a legutóbbi ülésén 20 bázisponttal csökkentette csak a kamatot. Itt azért volt a piacon azzal kapcsolatban várakozás, hogy meg lehet lépni egy 50 bázispontot, viszont ezt egyelőre nem lépte meg a jegybank. Mi elég régóta azt gondoljuk, hogy az év végig 6,5%-ra csökkenhet a magyar alapkamat, és igazából ezen nem változtatott sokat, hogy végül júniusban ugye 25 bázispontra csökkent a lépéskör. tehát igazából két darab 25 bázispontos lépés közel a második fél évben, ez a 6,5%-os évvégi szint abszolút elérhető. Ami igazából ugye a jegybankot óvatosságra kell, hogy intse, az az, ami egyébként az eurozónát, illetve az USA dezinflációját is jellemzi, hogy azért a tartósabb inflációs tételek esetében azért nem olyan erőteljes ez a dezinfláció.
Mire gondolsz pontosan?
Ugye mi általában ezt a piaci szolgáltatásokat, illetve az iparcikkekből készített aggregátumot szoktuk ezeket az alapfolyamatokat legjobban megragadó mutatónak hívni. Tehát itt azért azt lehet mondani, hogy meglehetősen lassú a dezinflációs folyamat, tehát ez rövid bázison még mindig ilyen 4,5-5% körül alakul ennek az inflációs mutatónak az értéke, tehát ez egyértelműen nincsen még azért összhangban a jegybank inflációs céljával, és azért, ahogy ugye fokozatosan feltörög a kereslet, ahogy ugye az élelmiszerárak felől jövő korábban nagyon erőteljes dezinfláció, nak a hatása azért kezd kipörögni, azért nem olyan egyértelmű ugye az, hogy innentől kezdve úgymond egyenes vonalú, egyenes mozgásba elérjük az inflációs célt, és ugye a legtöbb előrejelzés ugye ezt is tükrözi, hiszen ahogy említettem, mi is azt várjuk, hogy az év végéig ugye 4,5%-ra pöröghet az infláció.
Oké, menjünk át a nagy pocsolyán túlra, mert az amerikaiaknak is főhet a feje az infláció miatt, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy lassul a növekedés az Egyesült Államokban, és hogyha erre még vagy növekvő, vagy csökkenő infláció jön rá, az azért átrajzolhatja alapvetően a gazdasági képet. Ott mi a helyzet, mert hogy ott is a héten lesznek inflációs adatok, már mint az USA-ban.
Így van, tehát hogy az USA is az egy hasonló problémával küzd igazából, mint itthon Magyarországon, hogy ott a headline infláció körülbelül 3% körüli szinten ragad be, ugye a maginfláció pedig nagyon sokáig ez a 3,8-4% körül alakult, az elmúlt két hónap hozott némi áttörés, hogy előbb 3,6%-ra, majd a legutóbbi hónapban 3,4%-ra csökkent ugye az éves maginfláció mértéke, és a várakozások szerint ez júniusban is 3,4% maradhatott. Tehát azért azt lehet mondani, hogy az USA-ban is ezek a tartósabb folyamatokat megragadó mutatók esetében azért meglehetősen lassúak ezek a dezinflációs folyamatok, noha kétségtelen, hogy az elmúlt két hónap némi előrelépést jelentett ebben a tekintetben, de ahogy említettem, itt sem egyértelmű az, hogy a Fednek innentől kezdve úgymond egyenes vonalban eléri majd ezt a 2%-os targetet, ugye a jegybanknak az amerikai jegybanknak 2%-os az infláció célja, és hát ugye legutóbb Jerome Powell fedelnök is ugye arról beszélt, hogy 2025 második felében lehet realitás az inflációs cél elérése, ami valószínűleg összhangban van ugye a most látott folyamatokkal. Ez kétségtelen tény, hogy az USA-ban egyébként lassul a gazdaság. Ugye a Fednek van egy ilyen GDP Now elnevezésű ilyen modellje, amivel ugye a bejövő adatokkal próbálják megmondani, hogy azok hogyan alakítják a rövidtávú gazdasági kilátásokat, és itt azt lehet mondani, hogy a június második felék bejövő havi adatok alapján még ilyen 3%-ra becsülték a második negyedéves ugye évesített növekedést, és ez gyakorlatilag az elmúlt ilyen pár hétben bejövő adatok hatására 1,5%-ra csökkent, tehát azt lehet mondani, hogy a mostanában bejövő amerikai konjunktúra adatok egyértelműen így megerősítik a lassulás képét, viszont azért ezzel kapcsolatban megint érdemes kiemelni, hogy a Fed elnöke azt nyilatkozta, hogy az amerikai gazdaságot úgy gondolják, hogy van kellően erős ahhoz, hogy elbírja ezt a jelenlegi kamatszintet.
Uh-huh. Oké, mikor jön az amerikai adat?
Ez ugye a hét második felében jön.
Oké. Jó, hát várjuk ezeket az adatokat, aztán majd még beszélünk róla a hét végén is, így összefoglalva a heti eseményeket. Nagyon szépen köszönjük a kedvcsinálót, jó munkát neked!
Én is köszönöm, sziasztok! Szia!
Epik Győzővel beszélgettünk, az OTP elemzési központ elemzője ő.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
No, mindig azt mondja a hozzáértő makrogazdasági elemző, hogy az a baj, hogy az innovációs készségük a magyar vállalkozásoknak alacsony szinten van. A magyar vállalkozások meg azt mondják, hogy nincs pénzük innoválni. Hát majd most lesz pénz innovációra, mert régi adósságát törleszti a magyar fejlesztéspolitika. Szeptemberből két részletben 75 milliárd forintos uniós forrást használhatnak fel a hazai kis- és középvállalkozások, hogy mire? Csomár Zoltánnal, a European Conformity Check vállalkozás fejlesztési tanácsadó intézet tulajdonosával, ügyvezetőjével ezt gyorsan átbeszélnénk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Szóval mi ez a pályázat egészen pontosan?
Hát ahogy említett, ez a úgynevezett KKV-k innovációs képességének támogatása címmel futó pályázat, ami egyébként már nem igaz, mert a középvállalkozások ki vannak zárva egyelőre a tervezet szerint, ez még csak egy tervezet, hangsúlyozom. Még nem jelent meg a végleges forma. Nem tudom, mutassam-e a hallgatókat kódszámokkal, de mindegy, elmondom gyorsan, hogy ez a Lino Plus 213-24-es pályázati kiírás. Ahogy említette, 75 milliárd áll majd rendelkezésre két részletben, ebből 40 milliárd ősszel, 35 milliárd várhatóan tavasszal. És fontos hangsúlyozni, hogy tervezetről van szó, de egyelőre a tervezet alapján ez egy országos pályázat, ami nagyon jó hír, tehát még Budapest is belefér. Viszont, ahogy említettem, a középvállalkozások ki vannak zárva, tehát csak kisvállalkozás nagyságig működik, ami hát nagyon butított megközelítésben 50 főt jelent, 50 főig létező vállalkozásoknak szól.
Az innovációban meg... Ja, bocsánat, fejezze be a mondatot bátran.
Bocsánat, amit még hangsúlyoznék, hogy ez nem K plusz F pályázat, hanem innovációs, tehát nem kell kutatóközpontot létrehozni a vállalkozásnak a telephelyén. Ezt majd mindjárt kifejtem.
Igen. Mire lehet egészen pontosan felhasználni ezeket az uniós forrásokat? Mert az innovációban nagyon sok minden beleférhet.
Igen. Hát a pályázat megfogalmazása szerint a projekt keretében üzleti folyamat innovációnak kell megvalósulnia. Azaz egy olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat fejlesztése a cél, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyet a projekt fizikai befejezése követően bevezet, alkalmaz és fenntart. Na most ennek vannak előírt kötelező elemei, ami termelési és vagy gyártási folyamat, innovációs tevékenység, marketing és vagy értékesítési, logisztika innovációs, szervezeti innovációs tevékenységeket. Ezek a kötelező elemek. Most ezt lefordítva, gyakorlatilag azt emelünk ki belőle, hogy szinte mindenki tud ebben részt venni, ezek a kötelező elemek, de ami még érdekesebb ennél, hogy izgalmas rész, ami nem kötelező, hanem emellé választható elem, az az úgynevezett mondjuk eszközbeszerzési elem. Most nem akarnám lebutítani a pályázatot, de mi fordított logikával gondolkodunk ezzel kapcsolatban, és mivel ezek az eszközbeszerzési dolgok 70%-ban képviselhetik a költségvetést, ezért szerintem érdemes ezt kihasználni, figyelembe véve, hogy egyébként két éve nem nagyon volt ilyen tömegpályázat, és sokkal egyszerűbb mondjuk egy innovációt bemutatni egy ilyen méretű vállalkozásnak azon keresztül, hogy olyan modern eszközöket szerez be, amik mondjuk fel vannak okosítva, tehát gyakorlatilag mi így fogtuk meg ezt a sztorit, amit talán kávéknak, vagyis kis vállalkozásoknak jobban értelmezhetett.
Ha valaki szeretne erre ráúszni, ez mikortól, és hol lehet ez ügyben pályázni, hogy ezek a pénzek beérkezzenek?
Ez első körben ősszel érhető el, szeptember 3-ától van tervezve ennek a beadhatósága. Hát majd meglátjuk, ahogy szoktuk mondani, mert egyelőre még a végleges kiírás az nincs meg, csak egy tervezetről beszélünk. Ami nagyon fontos egyébként, hogy ezt a beadást meg kell, hogy előzze egy úgynevezett innovációs tréning, ez egy kötelező elem, aminek a költségét egyébként majd később a nyertes pályázatban el lehet számolni, tehát nem kell tőle feltétlenül megírni, de hogy ezt még nyáron, ha ez összebeadható tényleg és megjelenik a végleges, akkor ezt majd még be kell húzni, érdemes augusztusra ezt bekalkulálni. És van egy úgynevezett hivatalos oldala, ez a pályázat.gov.hu, amin keresztül lehet nézni ennek a pályázatnak az alakulását, életét. Hát vagy keressenek minket, ahogy szoktuk mondani.
Egyébként ezt be kell adni központilag, és a központi folyósítja, vagy lesznek bevonva pénzintézetek, akik ezt az egész munkát koordinálják, MFB, ilyenkor azért egy csomó ilyesmi felmerül, vagy direktbe kell pályázni a kisvállalkozásra?
Direktben pályázható. Ez igen, ez az uniós forrás alapvetően kiegészül a magyar támogatásra. Jó.
Én megelőlegeztem azt, hogy ez egy nagy lehetőség, mert hogy mindig azt mondják, hogy nem nagyon innoválnak a kisvállalkozások. Hát most lesz pénz erre. Ez a legnagyobb előnye ennek a pályázatnak?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát van forrás gazdagon, tehát ez a 55 milliárd, ez nem tűnik annyira kevésnek, illetve viszonylag könnyűek a beugrási feltételek, mert hogy egy teljes lezárt üzleti év kell hozzá, elegendő három fő statisztikai létszám az előző évből, illetve maximum 50 milliót lehet támogatásként elnyerni, ami szintén nem olyan rossz nagyságrend. Legfeljebb 70% lehet egyébként a támogatás, ez nyilván sok mindentől függ, de 50 az alja, 70 a teteje, 18 hónapos megvalósítási időszak van, és ahogy pestesen szoktuk mondani, túrók a vállalási feltételek, nem egy teljesíthetetlen történet. Egy főre első bruttó hozzáadott érték legalább 5%-os növekedését kell vállalni. Most nem akarnám mutatni szintén adatokat képletekkel, de nem egy vállalhatatlannak tűnő sztori. Tehát ahhoz képest, mint voltak az előző években, ez nem egy teljesíthetetlen.
No, hát mi felhívtuk rá a figyelmet, hála önnek. Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Minden jót, viszont hallásra. Csomár Zoltánnal beszélgettünk, a European Conformity Check vállalkozás fejlesztési tanácsadó intézet tulajdonosa, ügyvezetője. Lesz pénz innovációra, indul ősztől egy 75 milliárd forintos uniós pályázat. Tessék rá figyelni!
A kopasz úrnak kész a KKV-ja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
Szóler Andi már itt van, az azt jelenti, hogy híreket fog mondani, ha tetszik nekünk, hanem utána jövünk adóvilág rovatunkkal, amelyben Izrael kerül célkeresztbe, de nem az aktuál politika miatt, hanem azért, mert hogy az AI technológia vezető országaiba kalandozunk, és így jutottunk el Izraelbe. Tartsatok továbbra is velünk!